leírva található a 2. Korintusi levél 4. fejezetében, a 16., 17. és 18. versben. A 2. Korintusi levél 4. részének 16. és következő két versét olvasom. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, ezen a mai napon többféle szempontból, többféle témában is érdemes keresnünk Isten üzenetét. Egy igehirdetés akkor jó, hogyha mindig aktuális, éppen ez a lényege, ezért nem előadás, hanem igehirdetés. Hiszen kortalan ősi igazságok jelenbeli értelmének, tanulságának a keresése, levonása, megfogalmazása az igehirdetés. Így szólít meg bennünket az Isten a több ezer éve leírt igékkel a jelenben. Azt teszi hangsúlyossá, ami most fontos. Így fogunk az igehirdetés 2. felében majd 3 témára figyelni, először is a magyar szabadságra, azután a világjárványra, és aztán egyéni hitéletünkre. Az elsőként felolvasott ige egy példázat, tehát az Úr Jézus által elmondott, felhasznált tanmese. A lényege, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mivel töltjük el a földi életünket. Van gyermek istentisztelet is, bocsánat, ezt teljesen elfelejtettem mondani. Kicsit össze vagyunk keveredve, bocsánat. Szóval az a lényeg, hogy nem mindegy, hogy mivel töltjük a földi életünk idejét. Ugyanis ettől függ, hogy mi lesz a halál utáni folytatás. Illetve az is egy fontos üzenet, hogy az életünknek a menetén és a vég kimenetelén akkor lehet változtatni, amikor még élünk e földi világban. Utána már nem. Ezért fontos ez a példázat, mert mindannyiunkat elgondolkodtat. Vajon azzal az élettel, amit most élek, mi lehet az én halál utáni sorsom? Az üdvösségbe vagy a kárhozatba tartok? Persze nem azért kap valaki üdvösséget, mert ki érdemelte. Az viszont számít, hogy mit kezdtünk Isten kegyelmével az életünkben. Elfogadtuk, és Isten iránti hálával éltünk a továbbiakban, és tovább adtuk az ő kegyelmét, vagy nem kértünk és nem is adtunk kegyelmet senkinek. Ez nem mindegy. Irgalmasnak lenni, Istent viszont szeretni, az nem érdem, amiért fizetség járna. Viszont aki meg sem próbálja, mert nem foglalkozik az egésszel, az sajnos kimarad a jóból. Isten a földi élet során megszólít, és megpróbál megváltoztatni. Hogy egyre inkább hasonlítsunk arra az emberre, akinek ő, mint teremtőnk látni akar bennünket. Akivé ő tud formálni, és akivé ő nélküle soha nem lehetünk. Akinek helye van az örök boldogságban, akin felismerhető a Teremtő Isten képmása, az az Isten igazsága, szentsége és szeretete. Ezek hiányában elvadult, Istenről tudni sem akaró embernek nincs helye az örök boldogságban. Hiszen Isten lényege és szentsége nem tudja elviselni a bűnt, a lázadást, a szófogadatlanságot. Aki azonban szabadulni akar ezekből, annak nyitva van Krisztusban a lehetőség. A példázatbeli gazdag iriglésre méltó körülmények között él. De nem, hogy Isten nem érdekli, még a kapuja előtt szenvedő embertársa sem. Ahogy a múlt héten hallhattuk János apostol furcsa, fordított érvelését, hát ezt látjuk itt is megvalósulni. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Ez az ember senkivel nem törődik saját magán kívül. Megvan a saját világában, és nem is akar tudni másokról. A gazdagságát jól jellemzi, hogy folyton ünnepi ruhákban jár. Mert hát nem kell bepiszkítania magát. Neki minden nap munkaszünet. Másrészt nem is hetente, havonta, hanem minden nap ünnepi lakomát rendez, mert megteheti. Az ókori viszonyok között ez volt az igazi gazdagság, hiszen ételből csak igen korlátozott mennyiség állt rendelkezésre. Úgyhogy aki minden nap dőzsölhetett, az nagyon boldog embernek számított. Éles ellentéte ennek az embernek a szegény Lázár. Ő még elesettségében sem önző. Nincs ereje, de nincs szándéka sem arra, hogy valahogy kényszerítse a gazdagot a segítségre. Az ő élete a folyamatos lenézettség, éhezés, kilátástalanság és fájdalom. És ahogy ez lenni szokott, a gazdag ember közvetlen közelében él így, ahol talán meg se éreznék, ha naponta egy tál ételt, egy kis maradékot adnának neki. Mégsem talál szánalomra. Elesett állapota jól látszik abból, hogy még a kutyákat sem tudja elzavarni, még azok is csak növelik a szenvedését. Végül ott hal meg a gazdag kapujában ez a szegény, koldus Lázár, és íme még ez sem okoz semmiféle lelki furdalást a gazdag szívében. Aztán a tanítás szerint meghal a gazdag is, és itt jön a meglepetés. Ugyanis egyikük esetében sem az folytatódik, amiben életükben részük volt, hanem annak az ellenkezője. Ez egy nagyon fontos részlet az üzenetre nézve. A mi életünkben minden viszonylagos. Ami ma van, az holnap végképp múltá lehet. A jó is, a rossz is. Viszont itt nem egyszerű szabályszerűségről van szó. A képlet összetettebb. Nem az történik csupán, hogy akinek itt jó volt, annak az öröklétben rossz lesz és megfordítva. Hanem itt a végeredmény a két ember hitbeli viselkedésével magyarázható. A gazdag nem hitt Istenben. Nem foglalkozott az Isten felebaráti szeretetre buzdító szavával. Még csak emberiesség sem volt benne. Lázár hitére pedig következtethetünk abból, hogy őt az angyalok Ábrahám keblére vitték halála után. Ez pedig a hívő emberek számára fenntartott hely a zsidó hitvilágban. Ábrahám a hívők atya, a zsidók ősatja. Akiket Ábrahám felvállal, mint családtagot, nyilván azok kerülhetnek az ő ölébe haláluk után. Lázár tehát a szegénységét hittel hordozta. Míg a gazdag nem ismert se Istent, se embert. Ezért változott meg mind a kettőjük sorsa a haláluk után gyökeresen. A hit nélkül élő, irigyelt emberek mindent elveszítenek. Míg a hitben élt, de nehéz sorsú emberek a szenvedést veszítik el. És végre az örök jóban lehet részük. A hittel vállalt szenvedés tehát sokkal jobb végeredménnyel jár, mint a hit nélkül élvezett élet. A lényeg a hit, és az Istennek tetsző életfolytatás. A gazdag is üdvözülhetett volna, mondjuk ha Lázárról testvéreként gondoskodott volna, de ezzel együtt az élet más területein is Isten gyermekeként élt volna. Nem a gazdagság volt vele a gond, hanem a kőkemény szíve, amely mind Isten, mind ember társa előtt zárva maradt. A példázat szerint a gazdag is meglátta Lázárt, és Lázár is meglátta a gazdagot. De csak a gazdag csodálkozott a sorsán. Azon, hogy forróság nélkül kell vég nélkül szenvednie, míg Lázár arcán a legnagyobb békesség és megelégedés ragyogott. Hiszen Lázár remélte, kérte, várta az Isten vigasztalását. És íme nem csodálkozott, amikor elnyerte. Olyan gyönyörű ez. A hitetlen gazdagot azonban nagy meglepetés érte. Ő nem erre számított, hanem hogy a jó élet a halál után is folytatódik. Isten azonban igazságos úr, aki nem szemléli részvét nélkül az övéinek nehéz életét, és más emberek kizsákmányoló önző gonoszságát. Isten igazsága, hogy azt karolja fel, akivel rajta kívül senki sem törődött földi életében, és aki viszont vele az Istennel törődött, mert hitben élt, imádkozva, várva az Isten igazságát. A gazdag annyira nem érti, mi történt, hogy még a pokolbéli szenvedését is Lázár segítségével, kihasználásával akarná enyhítetni. Mintha Lázárnak mindörökre kötelessége róla gondoskodni. Csak azért, mert Lázár szegény, ő meg gazdag. Míg ő ezt soha nem tette meg Lázárral. Hát ilyen a megáltalkodott, önimádó ember, aki nem ismeri az Isten jóságát. Egyszerűen képtelen kitörni a saját önimádatából. Nem, hogy az élet végessége, de még a saját halála sem gondolkoztatja el, nem változtatja meg a gondolkodását. Hát láthatjátok, ezért nincs helye az ilyennek Isten körül. Mert képtelen irgalmasan, önzetlenül, egyáltalán igazságosan gondolkodni. Képtelen másokat is észrevenni és tisztelni. Ilyen volt földi életében, ilyen maradt a folytatásban is. Sajnos reménytelen. Aki Isten elől elzárkózik, azon senki nem tud segíteni. Ábrahám így válaszolt neki. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben. Éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ilyen az Isten igazsága. Akinek az életében nem volt olyan tragédia, nehézség, szenvedés, ami Istenhez űzte volna, annak nem volt szüksége vigasztalódásra, és így nem is kap vigasztalást. Aki azonban a bajaival életében Istenhez fordul, kérte az Úr vigasztalását, irgalmát, az halála után csodálatosan megkapja azt. Immár semmi sem lesz, ami fájdalmat okozhatna neki. Az Istennel elhordozott szenvedést Isten tökéletes vigasztalása követi. Míg az Istennek meg sem köszönt jólétet, örökké tartó gyötrődés. A gazdag, e lesújtó hír hallatán, végre egy kis emberi vonást mutatva, azt kéri Ábrahámtól, hogy akkor még az ő élő testvéreinek szóljon Lázár. Vigyázzanak, legyenek Isten gyermekei, legyenek ember szeretők, különben mindennek vége. De Ábrahám csodálatosan megfelel erre a felvetésre is. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Sajnos ezt is el kell fogadnunk, mint igazságot. Akiben van nyitottság az Isten jósága iránt, az a Biblia tanításait is komolyan veszi. Akiben pedig nincs ilyen érdeklődés, az sajnos még a csodák miatt sem jut belátásra. Ezt tudjuk a magunk tapasztalatából, de az igéből is. Hiszen hányan ígérik a betegágyon, csak meggyógyuljak, Istenben fogok hinni utána. Aztán meggyógyulnak, de nem hisznek. Hányan látták az Úr Jézus csodáit a földi élete során, hogy bibliai bizonyítékot is mondjak, és nem lettek a hívei. A 10 meggyógyított leprásból például összesen 1 ment vissza az Úr Jézushoz, hogy megköszönje a csodát, és a szolgálatára álljon. Íme még azok sem lettek, mint hívőkké, akik nem csupán látták, de át is élték az ő csodáit. Milyen rest az emberi szív a hitre? Mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy az önimádatból végre Isten elé boruljunk? Légy nagyon hálás, ha a mai ige nyomán nem a gazdagban, hanem inkább Lázárban ismered fel magadat. Isten csodálatos kegyelme, ha a szenvedéseink közben ránk mosolyog, és szeretettel magához térít. Most pedig nézzük meg, hogy mit üzen ez a példázat 3 aktuális témánkban. Elsőként a magyar szabadságra nézve. Magyar népünk sorsa szépen meglátszik abban, hogy szinte alig van olyan ünnepünk, amikor valami győzelemre tudnánk emlékezni. Annál több viszont a gyásznap, a vesztes forradalomra, háborúra való emlékezés. És ezeknek a következményeit bizony évszázadokra kihatóan érezzük. Hiába fogta fel a mi népünk a török hódítókat, az azóta eltelt több mint 400 év alatt senkinek sem jutott eszébe,
az így éppen maradt nyugati birodalmak közül valamiféle köszönetet mondani?
Maradt a lenézés, mint a gazdagban, Lázárral szemben.
A Habsburg uralom református hitünk terjedésében, megélésében okozott véres és rettenetes károkat az ellenreformációval. Ez elsősorban politikai akció volt. Azért érhetett el ekkora méreteket. Talán a híres magyar széthúzás sem lenne annyira általános, hogyha a népünk vallási életébe nem szólnak bele az idegenek a politikai céljaik miatt. Talán kevéssé ismert tény, hogy a reformáció szinte az egész magyar népet néhány év alatt maga mellé állította a 16. század derekára. Az, hogy aztán rövidesen ismét katolikus többségű ország lettünk, az osztrák császár politikai érdeke miatt történt. Ez pedig azt eredményezte, hogy a katolikus és a református magyarok egymásnak mehettek. Így értünk el a trianoni békediktátumhoz, amely immár 100 éve tartja derékba törve a népünket. Nincs még egy olyan ország a világon, amely mindenfelől saját magának lenne a szomszédja. És senkinek sincs kedve ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ahogyan Lázár meghalhatott a kapuban, legfeljebb arrébb rugdosták, úgy fekszik a mi nemzetünk is a nyertesek kapujában, a részvét legkisebb jele nélkül immár 100 éve. A mai példázat szomorú nemzeti sorsunkra nézve két tanulsággal szolgálhat. Az első tanulság az, hogy láthatjuk, az igazságot Istennél nem a győztesek írják. Krisztus ítélő széke az egyetlen olyan bíróság, ahol a tökéletes igazság birtokában születnek a tökéletesen igazságos ítéletek. Azok a népek, amelyeknek a sorsa olyan iriglésre méltó, mint a példázatbeli gazdag emberé volt életében, akiknek mindig minden sikerül, akik beleülnek a kézbe a jóba, valódi igazság hiányában ugyanúgy nem lehetnek majd Isten szemében győztesek, ahogyan ez a gazdag ember sem lehetett. Azaz a becstelenség előbb-utóbb mindig megtermi a maga keserű gyümölcsét. Viszont ebből következik a másik tanulság, nagyon figyeljünk. Ha Lázár rágyújtotta volna a palotát a gazdagra bosszúból, akkor nyilván ő sem kerülhetett volna Ábrahám keberére, az örök boldogságba, vigasztalódni. Csak az Istennel szenvedést is vállaló, az igazsághoz, Isten törvényeihez ragaszkodó ember és nép reménykedhet az isteni igazságban, a vigasztalásban. Ezt nem szabad elfelejteni. Ha mi ugyanolyanok vagyunk a szomszédainkkal, mint amilyenek ők voltak vagy szoktak lenni mi velünk, akkor ez egy emberi vetélkedés lesz, aminek nem lesz jó vége. A magyar nemzet egyetlen esélye Krisztusban hinni és krisztusi életet élni. Ugyanis nincsen másik eredményekkel kecsegtető út. Jöjjön a második pontunk. Az elmúlt hét eseményei ékesen bizonyítják, milyen ingatag talajon áll a mi egész civilizációnk. Egy szabad szemmel láthatatlan apró teremtmény térdre kényszeríthet egész országokat. És az embereknek nincs kibe kapaszkodni, sem anyagilag, sem lelkileg. És ez az utóbbi a nagyobb baj, mert az anyagi javaink amúgy is csak erre az életre szólnak, ez megint jól látszik a ma elhangzott példázatból. Na de vajon hol töltjük majd az örökké valóságot? Ahhoz, hogy a nehéz, ijesztő jelent ígéretes jövő kövesse, megint egyedül csak Krisztus jóságán keresztül vezet az út. A hívő embernek nem kell rettegnie a haláltól sem, az elszegényedéstől sem. Legalábbis nem kell úgy szomorkodnia és félnie, mint a többieknek, akiknek nincs reménységük. Hiszen mi a Biblia alapján Isten kezében látjuk a sorsunkat. Sorsunknak része a halál, de mint legyőzött ellenség, akinek Isten parancsol. Parancsol úgy is, hogy az ő engedélye nélkül senkit sem győzhet le a halál. És parancsol úgy is, hogy a halál a világ végén visszaadja a nála lévő halottakat. Jelenések 20.13. Isten a világ ura, és neki senki és semmi nem parancsol. Mi hívő emberek is félünk az ismeretlentől, és nyilván nem akarunk életünk delén meghalni. De a Krisztus hívő ember hatalmas előnye mindenki mással szemben, hogy mi Istennel együtt hordozhatjuk a bajainkat. Ő pedig segít a jelenben, és csodálatos jövendőt ígér. Lázár ott Ábrahám kebelén minden korábbi szenvedésétől megszabadult, és minden szomorúságát elfelejtette. Bármit is tartogasson a jövő ránk, vagy az országunkra, vagy a világra nézve, aki Krisztus gyermeke, az a legjobb jó felé tart, és ezt senki el nem veheti tőlünk. Ha mi Krisztusunk ördögöket űzött, betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, ő parancsol a járványoknak is. És a harmadik téma az egyéni hitéletünk. Mindazt, ami Lázár számára az örök boldogságot eredményezte, csodálatosan összefoglalja Pál a másodjára felolvasott igében. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A hívő ember azért nem csügged el, és azért nem adja át magát egészen a rettegésnek, mert tud arról, hogy ahogyan van külső és belső embere, ugyanúgy vannak külső látható és belső láthatatlan, de igazán meghatározó körülmények az életében. És a hívő ember a láthatók helyett vagy mellett nézhet a láthatatlan, de valóságos Istenre. És nézhet az ön láthatatlan, de valóságos ígéreteire is. Ezek pedig alapjukban változtatják meg a látható dolgokról alkotott véleményt. Új szempontokat, új lehetőségeket jelentenek az élet terheire nézve. Isten a világ ura, aki az én oldalamon áll. A javamat akarja. Tehát biztonságban vagyok. Van okom reménykedni, kitartani a hitben, sőt örülni annak, ami még megmaradt, mert az Isten jósága fog győzedelmeskedni minden emberi földi tragédia fölött. És ez egyúttal az én teljes győzelmemet is fogja jelenteni. Vagy már a jelenben, vagy végül az örökké valóságban. A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Az Istennel hordozott szenvedésben megtisztulunk az önzéstől, és átélhetjük az Istentől való függést. Ez az, amivel felkészít a mi Urunk a mennyei életre. Így formálja ki bennünk azt az embert, akinek ő szeretne látni, akinek helye van az örök hajlékokban. Akiknek irigyelt élet jut, azok megkeményednek, még önzőbbek lesznek. Aki azonban Isten segítségével tud bővölködni, és tud szűkölködni is, aki látja a külső és a belső embert, a látható és láthatatlan igazságot, az eközben Isten gyermekévé formálódik, és így célba ér az örök boldogságba. Nézd hát a látható nehézségek mellett, helyett a láthatatlan Isten szeretetére. Ő megsegíti az övéit, mert megígérte. Ámen. Örökkévaló Istenünk, visszük eléd az egész